ez győzi meg arról, hogy ez érdemes támogatást biztosítani, mert egy jó ügyet szolgálunk. A fiatalok ügyet azt mindig jó szolgálni, hiszen ami most történik velük, azon keresztül lehet a jövőt befolyásolni, és ha most tudunk egy pozitív hatást adni egy fiatal magyar embernek, akkor azzal jó eséllyel a magyar jövőt is pozitívan tudjuk befolyásolni.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
A hivatalos albán közlés szerint Tirana nem kívánja meghosszabbítani az Olaszországgal kötött migrációs egyezményt, így az 2030-ban végleg hatályát veszti. Giorgia Meloni korábban az Európai Unió számára is követendő példaként beszélt a kihelyezett menekültügyi központokról, az albán döntés azonban komoly csapást jelent az olasz kormánynak. Arra a kérdésre, hogy mi áll a döntés mögött, és ez hatással lehet-e a bő egy hónap múlva induló migrációs paktumra, Dóca Edit Krisztinával, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Köszöntöm a hallgatókat.
Természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Kezdjük bevezetésként az olaszországi migrációs helyzettel, hogy egyáltalán a migrációs hullámnak mennyire kitett Olaszország, és hogy alakult ez így?
Nos, Olaszország földrajzi helyzeténél fogva továbbra is egy frontországnak számít, és ha megnézzük a számokat, akkor is valóban azok is ezt igazolják, hogy egy frontországról beszélünk. Ugyanakkor, hogyha az elmúlt 10 évre visszatekintünk, akkor azért azt látjuk, hogy a számok azért egy nagy átalakuláson mentek keresztül, ami azt jelenti, hogy amíg 2015-16-ban azért hatalmas tömegek érkeztek be az uniós tagországokba, Olaszországon keresztül, tehát itt egy ilyen 100 000-es, nagyjából milliós nagyságrendekről beszélhetünk, addig azért mára ez meglehetősen csökkent. A Frontex adatai azt jelezték, hogy 2026. január és márciusa között több mint 6 000-en jöttek be Európába a közép-mediterrán útvonalon, ez viszont már egy 33%-os csökkenés jelent az előző év adataihoz képest, és jellemzően azért továbbra is azt látni, hogy valamelyest már azért ezt a nagyságrendet vették fel tulajdonképpen a számok. Én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes pont még ezen kívül, hogy egyáltalán kik érkeznek ezen az útvonalon. Nos, a Frontex adatai szerint bangladesiek, szomáliaiak, illetve pakisztáni állampolgárok jönnek. Ugyanakkor Olaszország egy nagyon fontos belépőpont a Líbián keresztül érkező száheli afrikai országokból származó migránsok számára. Ez szintén a földrajzi közelséggel magyarázható.
Csökkent valamelyest az Olaszországba érkező migránsok, illegális migránsok száma, viszont a probléma nem. Sőt, nagyon azt mutatja Olaszországban a közbiztonsági helyzet, hogy nehezen tudnak ezzel megbirkózni. Emlékezhetünk, tavaly nyáron vagy szeptemberben volt hír az, hogy 2 magyar turista lányt erőszakoltak meg migrációs hátterük Szicíliába. És úgy látjuk, hogy a közbiztonság azóta sem állt vissza. Tehát akkor, amikor Nápolyban arra kell felhívni a turisták figyelmét, hogy bizonyos részeket ők kerüljenek el, vagy ne menjenek oda, akkor azért látjuk azt, hogy a migráció bizony rányomta a bélyegét Olaszországra.
És ez egyébként ezen felül még számos más esetet lehetne említeni, köztük például a banda háborúkat is, tehát amikor az egymással rivális migráns csoportok összecsapnak egymás között, alkalmanként akár fegyvert is rántva, például késeket, vagy bármely más szóróvágó eszközöket. Nos, ezzel kapcsolatban már ugye ez inkább egy ilyen európai tendenciává vált, egy európai trendé vált, hogy már nem feltétlenül az érkező tömegek jelentik a tagországok számára az elsődleges kihívást, hanem sokkal inkább az, hogy mit kezdjenek az itt lévő illegális bevándorlókkal, vagy bármilyen más olyan bevándorlóval, aki valamilyen címszó alatt jogellenesen tartózkodik az uniós tagországokban. Vagy azért, mert benyújtotta a menedék kérelmét az elmúlt néhány hónapban, vagy elmúlt néhány évben, de azt a hatóságok elutasították, és itt maradt Európában. Vagy pedig egyébként olyan esetek is vannak, amikor a második generációs bevándorlók, már ugye ők Európában születnek, bevándorló hátterű szülőktől. Ugyanakkor nekik ugyanakkor ők nem kapják meg automatikusan ugyanazt a státuszt, mint amit a szüleik. És ez szintén egy újabb keletű problémával kezd, egy újabb keletű kihívással kezd alakulni, hogy mi lesz azokkal a második generációs bevándorlókkal, akik nagykorúvá válnak, viszont ezáltal elveszítik a család nyújtotta a védelmet, így most jogi szempontok alapján kizárólag. Amit ugye ön is említett, hogy biztonsági helyzet, az Olaszországot az meglehetősen nagy mértékben érinti, mégpedig amiatt, mert nagyon sok migráns nem feltétlenül halad tovább más uniós tagországba, például Németországba, vagy akár Ausztriába, ahova már többségében azért gazdasági bevándorlók is érkeznek, hanem ott maradnak Olaszországban. És elsősorban ők azok, akik jelentik a közbiztonsági problémákat.
Mennyire van egység az olasz belpolitikában az illegális migráció visszaszorítására, illetve már a kialakult helyzet kezelésére? Kérdezem ezt azért, mert azért nagyon veszélyes a tengeri útvonal, amelyben megérkeznek Olaszország partjaihoz, és volt időszak, amikor bezzeg az olaszok a sarkukra álltak, és hajókat fordítottak vissza. Természetesen akkor jöttek a jogvédő szervezetek, akik azt mondták, hogy ez szembe megy az emberi jogokkal, és most azt látjuk, hogy nem tudják megoldani azt a problémát sem, ami már az ott lévő migránsok kapcsán alakult ki. És azért valljuk be, hogy ebben a belpolitikának is jelentős szerepe volt. Most hogy állnak ezzel az olaszok?
Igen, tehát ugye hagyományosan európai szinten ezt a két irányvonalat lehet elkülöníteni. Van egy konzervatívabb hozzáállás, amely sokkal inkább azt szorgalmazza, hogy ne engedjék be az illegális bevándorlókat, ne engedjék be a tagországokba. Ezzel szemben pedig van egy liberális álláspont, amit általában a baloldali pártok képviselnek, illetve a nemzetközi szervezetek, akik sokkal inkább egy humánusabb, emberi jogi alapú szempontból közelítik meg a kérdést, és ők valóban menekültként tekintenek minden bevándorlóra. És hát ugye ennek következtében pedig azt szorgalmazzák, hogy ne hagyják a tengeren hánykódni a kis csónakokban érkező embereket, hanem mentsék ki őket és szállítsák őket az olasz partokra. Ugye ezzel viszont magát a biztonsági kockázatokat is ténylegesen beszállítják Olaszországba. Illetve más tagországokra is persze ez egyértelműen igaz. Az olasz belpolitikában most már azért ott is látni egy elég erőteljes irányváltást, ugyanis nagyjából most már azért az összes olasz párt elismeri, hogy az illegális bevándorlást azt fel kell számolni, és nem szabad ennek helyt adni. Egyébként egy nagyon érdekes párhuzam szerintem Németország ezzel kapcsolatban, mert hogy ugye Németországban is ugye a CDU-CSU voltak azok a pártok, amelyek még 15-16-ban azt mondták, hogy jöjjenek be, ugye Angela Merkel kancellárnak a híres Willkommenskultur politikájára emlékezhetünk is. Ugyanakkor most már azt látni, hogy ezek a pártok is most már egyre inkább szigorítanak, és ugyanezt történik Olaszországban is. Tehát azok a pártok, amelyek eddig liberálisabban álltak a bevándorlás kérdéséhez, most már ők is próbálnak egy szigorúbb álláspontot képviselni ezzel kapcsolatban.
Nézzük meg ezt az Albániával kötött megállapodást, hiszen Meloni korábban áttörésként beszélt erről a rendszerről, amelyet az illegális migráció visszaszorítására, az embercsempész hálózatok gyengítésére és az olasz befogadó rendszer terheinek csökkentésére hoztak létre. Tehát mit tudott ez a rendszer, mik voltak a pozitívumai, és miért lehet ez akár példaértékű a többi uniós tagország számára is?
Tudja, ennek most különösen van egy nagy aktualitása, mert hogy június 12-én életbe fog lépni az új uniós migrációs és menekültügyi paktum, ami pontosan azt szorgalmazza többek között, hogy a tagországok akár kétoldalú, vagy akár uniós megállapodások révén harmadik országokban hozzanak létre return hubokat, azaz visszatérési központokat, ahol azokat a bevándorlókat lehet elhelyezni, akikre kitoloncolás vár. És tulajdonképpen itt az olasz-albán megállapodás az lényegében ennek a, mondjuk úgy, hogy a teszt esete lehetett volna, hogyha ugye érdemben meg tudott volna valósulni, hiszen azért is számos jogi akadály volt emögött a megállapodás mögött. De hogy pontosan miről is van szó? Ugye itt arról van szó, hogy Olaszország, miután megkötötte Albániával a megállapodást 2023-ban, majd ezt 2024-ben ratifikálták is, akkor utána kettő albán városban az olasz kormány létre tudott hozni kettő visszatérési központot. És ugye ennek az lett volna a lényege, hogy először csak azokat szállították volna oda, akiket gyorsított menekültügyi eljárásban el tudnak bírálni. Viszont utána ezt már ki akarták terjeszteni, hogy akkor ott bírálják el összességében a menekültügyi eljárásokat, és mindenkit oda toloncoljanak, vagy oda szállítsanak át, akikre utána majd kitoloncolás vár. Ugyanakkor most azért azt látni, hogy ennek számos jogi akadályba ütközött, és egyébként nagyon érdekes a témának az aktualitása abban a szempontból is, hogy ha jól emlékszem, akkor pont április végén uniós szinten is már jóvá hagyták ezt a tervet, viszont ugye a legfrissebb hírek szerint Albánia már kicsit máshogy áll ehhez a kérdéshez hozzá.
És akkor nézzük meg azt is, hogy Albánia miért áll másként hozzá, és akkor lehet, hogy lehetne itt azt mondani, hogy egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, hiszen tudjuk azt, hogy Albánia is csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, és a csatlakozásának ez az egyesség az útjában áll. Ez akkor azt jelenti, hogy Brüsszel szeretné felgyorsítani ezt a nyugat-balkáni csatlakozási folyamatot?
Én azt gondolom, hogy a nyugat-balkáni csatlakozási folyamat felgyorsítása az tulajdonképpen mindig is napirenden volt. Valamelyest most itt az ukrajnai helyzet azért ezt háttérbe szorította, de valamennyire mindig napirenden volt. Bár azért az is tény, hogy Brüsszel nem annyira igyekezett a nyugat-balkáni országok esetében a csatlakozással, mint mondjuk Ukrajna esetében, hiszen ott elég hamar felmerült a gyorsított csatlakozás lehetősége. Számos nyugat-balkáni ország pedig már hát jó régóta vár a csatlakozásra. És ugye itt Albánia esetében ez azért is nagyon érdekes, mert hogy az olasz-albán megállapodás az le fog járni 2030-ban, És az albán külügyminiszter a napokban éppen arról beszélt, hogy abban bíznak, hogy addigra várhatóan már Albánia is az Európai Uniónak egy tagországává fog válni, ami viszont ugye tulajdonképpen, ha nem is semmisíti még meg ezt a megállapodást, de hogy ugye érvényét fogja veszíteni, hiszen ennek a megállapodásnak pont az volt a lényege, hogy Olaszország egy nem EU-s országban, egy harmadik országban hozzon létre egy visszatérési központot. És ennek kapcsán egyébként a paktumban is lehetnek majd, paktum kapcsán is még lehet számítani bizonyos módosításokra, ugyanis már több tagország, köztük például Dánia, Hollandia és Ausztria is már elkezdtek egy közös listát összeállítani arra vonatkozóan, hogy hol tudnak majd létrejönni ezek az esetleges visszatérési központok, amiket a június 12-i paktum hatályba lépése után már tulajdonképpen hivatalosan is meg tudnak kezdeni a tagországok. És ezek között még egyébként Albánia is felmerült. Én azt gondolom, hogyha a tagországok még mindig Albániával szeretnének egyezkedni, akkor az rövid távon még megtehetik. Tehát ugye például még az olasz-albán megállapodás alapján is ez még tud majd működni, hiszen ugye 5 évre szóló megállapodást kötöttek. De hosszú távon azért megkérdőjeleződik szerintem az, hogy van-e értelme egyre a pár évre létrehozni visszatérési központokat Albániában, hiszen hogyha azokat nem fogják tudni később használni, akkor tulajdonképpen olyan létesítményekbe investálnak a tagországok, amelyeknek hosszú távon nem lesz már jelentőségük.
Ugye a migrációs paktum kapcsán azok a tagországok, akik megvédték magukat a migráció káros hatásaitól, azok üdvözölték az ilyen kezdeményezéseket, mint amit Olaszország is kötött Albániával. És azért szűk egy hónap van a migrációs paktum beindításáig, és ebben nem csak a visszatérési pontokat értjük, hanem a bent lévő illegális migránsokat, pont azok a tagországok, akik túlterheltek, akár Franciaország, Németország, Olaszország, szeretnék azt, hogy ettől a túlterheltségtől egyfajta levegőt kapjanak. Ugye abba bíztunk, hogy a túlterheltsége majd Albánia tud csökkenteni, de hát hogyha ez nem lesz hosszú távú megoldás, akkor ez milyen hatással lehet a migrációs paktum azon részére, ahol azon tagállamoknak is kell migránsokat befogadni, akik eddig megvédték magukat ettől.
Ugye ide sorolható például Magyarország is. Na most ugye itt maga a paktum ugye azt írja alapvetően elő, ugye megszabott egy kvótaszámot a tagországok számára, hogy hány migránsnak a menekültügyi kérelmét kell elbírálnia. és itt ugye ez alól mentesülnek bizonyos országok, amelyek esetében az Európai Bizottság is elismerte, hogy nagy mértékű migrációs nyomással szembesülnek, itt tartoznak ugye mediterrán országok, köztük Olaszország is, de említhetnénk még Spanyolországot, vagy akár Görögországot is. És ugye a paktumnak ez a pontja azt mondja ki, hogy azok az országok, amelyek számára a kvótákat előírták, annyi számú migráns kell átvenniük, és az ő menekültügyi eljárásokat az már az ottani központokban kell létrehozni, illetve magukat a központokat is létre kell hozni, hogyha még az adott ország nem rendelkezik ezekkel a létesítményekkel. Magyarország esetében itt egy több mint 7700-as kvóta számot határoztak meg. Nyilván ez inkább egy ilyen legrosszabb esetben ez tud történni című forgatókönyvvel lehet itt számolni. Ugyanakkor minden tagország számára biztosítani kell ezeket a lehetőségeket. Tehát fel kell állítani ettől függetlenül a központokat, biztosítani kell a személyzetet, a különféle technikai kritériumokat is.
Hogy áll ezzel Magyarország kormánya, hiszen a migrációs paktum végrehajtásához minden tagországnak le kellett tenni egyfajta ütemtervet. Most kérdés az, hogy ezt Magyarország korábbi kormányzata megtette, és ettől talán fontosabb kérdés az, hogy a felálló új kormány hogyan áll ehhez a kérdéshez, hiszen szűk egy hónapjuk van.
Ugye Magyarország előző kormánya határozottan elutasította a paktum végrehajtását, és én azt gondolom, hogy a következő kormány is, tehát a jelenlegi kormány is azért egy hasonló álláspontot fog képviselni, tekintettel például arra, hogy a déli határzárat, a déli határkerítést, azt a Tisza kormány sem utasította el. Úgyhogy én bizakodó vagyok abból a szempontból, hogy a jelenlegi kormánynak nem lesznek káros intézkedései a magyar bevándorlási, és ezzel kapcsolatban a magyar biztonsági helyzetre is. Ugyanakkor szerintem azért azt is fontos kiemelni, hogy Magyarország esetében, ami súlyosabb problémát jelent, az nem az itt lévő migránsoknak a helyzete, hiszen azért Magyarországon nem sokan vannak, hanem sokkal inkább az, hogy a déli határzára ez mennyire fog majd tudni egy még nagyobb nyomást gyakorolni. Hogyha például ránézünk a Frontex adataira, azok jellemzően azok kizárólag a sikeres irreguláris határátlépéseket rögzítik, ellenben nem veszik alapul az, hogy mennyi migráns tartózkodik a határon, akik mondjuk rendszeresen próbálnak átlépni. Nyilván ez egyfajta nyomást is jelent Magyarország számára. Meglátjuk, hogy a jövőben ez hogyan fog majd tudni alakulni. Én azt gondolom, a Magyarország álláspontja ebben a kérdésben nem feltétlenül fog majd változni.
Egyet tudunk, amikor Orbán Anita ott járt a déli határnál, és a kerítésről mondott véleményt, így ahogy ön is fogalmazott, hogy ezt megtartják, ám emberségesebb lesz. Ezt még nem tudjuk, hogy mit jelent Orbán Anita megállapításában az, hogy egy emberségesebb kerítés lesz, de hát emlékszünk rá, hogy Ausztriába is hívták ezt a bizonyos kerítést szárnyas kapunak, tehát nem olyan határvédelmi kerítésnek, mint amit Magyarország mondott ki. De ez azért is nagyon fontos, hogy mi a kormánynak ehhez a hozzáállása, hiszen uniós forrásokat tartottak vissza a kormányzat elől. Ennek egy része ugye jogállamiságra hivatkoztak, de hát elmondta Ursula von der Leyen azt, hogy akár a migrációhoz való hozzáállás, akár az Ukrajnához való hozzáállás is közrejátszott abban, hogy ezeket a jogállamisági eljárásokat elindították. Most azt látjuk, hogy az új kormányzat mindent megtesz azért, hogy leüljön az Európai Bizottsággal, és megegyezzenek, hogy ezeket a forrásokat hogy tudják hazahozni. Ugye egyrészt van ott egy 27 pontos terv. A fő kérdés az, hogy ebben a migráció kapcsán kell-e bármit is engedni a magyar kormánynak, illetve talán ami még fontosabb, hogy Magyarország vállát pont a kerítés miatt nyomja az a bizonyos 1 millió eurós napi büntetés. Ez szóba kerülhet-e, tud-e a jelenlegi kormányzat tenni bármit azért, hogy akár ezt a büntetést eltöröljék?
Nos, a jelenlegi kormányzatnak még, ahogy legalábbis én láttam a híradásokban, még nem sok közleményt adtak ki a várható migrációs politika alakulása kapcsán. Ugyanakkor az uniós pénzek hazahozatalát azt egy prioritásként tekintik, és itt biztos vagyok benne, hogy valamilyen változtatásra szükség lesz majd ehhez, amivel ki fognak majd tudni egyezni. Hát meglátjuk, hogy a jövőben ez majd hogyan fog majd tudni sikerülni. Én azt gondolom, hogy most itt első körben még egyelőre inkább a június 12-i határidő az, ami egy szorítóbb határidő, hiszen azért az hamarosan itt van, és azért ezt az Európai Bizottság, illetve más uniós intézmények is azért árgus szemekkel figyelik, hogy a tagországok hogyan hajtják végre a paktumnak a vállalásait. Meglátjuk, hogy a jövőben ez mit fog tudni jelenteni Magyarország számára.
Az viszont biztos, hogy a migráció kapcsán az Európai Unió és a tagállamok nem dőlhetnek hátra, hiszen most azért Görögország kormánya riasztó adatokat közölt, sőt, nem csak a adatokat közölt, hanem azt mondták, hogy mindenféleképpen meg fogják védeni, nem csak Görögország, de az Unió határait is. Mi az, ami most éppen Görögországnál kialakulóban van?
Görögország esetében azt látjuk, hogy a hagyományos migrációs útvonalakon szintén jelentősen elapadtak a számok. Ugyanakkor megindult új útvonalak kialakulása a Görög-szigetekre, és például Kréta éppen tavaly vált egy rendkívül népszerű célponttá, és Krétán még idén is már egyre inkább növekednek a számok, és ide főként Líbiából érkeznek egyébként a migránsok, csak úgy egyébként, mint Olaszország esetében. Ugye Líbia egy központi tranzitországgá vált, és ugye lényegében most velük próbálja a küzdelmet felvenni Görögország. Most éppen néhány héttel ezelőtt volt is egy görög hivatalos delegáció Líbiában, ahol szintén tárgyaltak a migrációs nyomásnak a csökkentésének az esetleges lehetőségeiről. Itt szóba kerültek még továbbá az embercsempészeknek is a helyzete is, hiszen azért ők is próbálják kijátszani azért a kormányok szigorításait.
Olyannyira eltökéltek a görögök, és erről nagyon fontos beszélni, hogy ők azt nyilatkozták, legalábbis a migrációért felelős miniszter, hogy azokat, akik nem jogosultak menedékjogra, őrizetbe fogják venni. Ez csak azért furcsa így hallani, mert erre mit reagálhat Brüsszel? Ugye hoztuk Olaszország példáját, ahol azért volt nemzetközi botrány abból, hogy a hajókat visszafordították. Itt van Magyarország példája, aki a határkerítésen kívül próbálta tartani a migránsokat, és ugye mindenki azt látja, hogy az 1 millió eurós büntetés az ettől függetlenül itt van. Na most itt van egy Görögország, aki azt mondja, hogy a végsőkig el fog menni azért, hogy a határait megvédje. Partner lehet-e az Európai Unió végre egyszer egy tagállam kapcsán abban, hogy védje az Unió és a saját határait?
Unió szinten azért szintén érzékelhető egy irányváltás. Ugye még itt a beszélgetés elején még utaltam is arra, hogy nem csak Olaszországban, de hogy azért európai szinten minden tagországban megindult valamelyest egyfajta irányváltás a szigorítások felé. És én azt gondolom, hogy ez unió szinten is abszolút érezhető. Például már önmagában a migrációs paktum is már egy irányváltás jelöl, hiszen arra eddig nem igazán volt példa, hogy az Európai Unió ennyire kívül akarná tartani a tagállamokon a migránsokat. Illetve azért itt egyéb más jele is vannak annak, például az is, hogy az Európai Unió már a tálibokkal is leülne, illetve le is fog most már várhatóan ülni tárgyalni, szintén itt az afgán állampolgárok kitoloncolása érdekében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy uniós szinten azért ez a szigorítás már ez így az agendán van, mondjuk úgy, vagy napirenden szerepel, és én nem tartom azt egyébként túl valószínűleg, hogy akkor most Görögországgal szemben is egy túl szigorú álláspontot képviselne majd az EU hosszú távon.
És változtathat-e ez a Magyarországgal kapcsolatos hozzáállásán az Európai Uniónak? És itt gondolok határozottan a büntetésre. Ugye nagyon sok tagállami vezető ismerte be azt, hogy a magyar miniszterelnöknek a migráció kapcsán igaza volt, amikor felhívta a veszélyekre a figyelmet. Nagyon sok tagállam, tagország ugyanúgy határkerítést épített. Itt vannak például a lengyelek, az is kitenne egy műsort, hogy a lengyel kerítés az mennyivel, vagy miért lett jobb, vagy emberségesebb, mint amilyen a magyar kerítés. És azért azt se felejtsük el, hogy számos tagállam zárta le a schengeni határait belülről, hogy védje magát a migrációtól. Nem hallottuk azt, hogy Brüsszelből ez ellen eddig felemelték volna a szavukat. De ha már ennyi minden halmozódik egymásra, lehet-e az, hogy valóban Magyarország eljut arra a szintre, hogy legalább ezt a büntetést leveszik a válláról, ami azért valljuk be az Európai Unióban ennek a mértéke példanélküli?
Nos, itt azért az 1 millió eurós büntetés körül még azért nagyon sok kérdőjel van, hiszen időközben életbe fog lépni a migrációs paktum is, és itt ugye itt a fő kérdés majd az lesz, hogy ez az 1 millió eurós büntetés akkor is megmarad-e, hogyha már a paktum is már életbe fog lépni, hiszen a paktum az azt mondja ki, hogy a tagországoknak, a frontországoktól nem kötelező vetvenniük a migránsokat, hanem ez kiváltható egyéb más módon is. Kiváltható például azzal, hogy minden egyes migráns után egy bizonyos összeget fizetnek a frontországoknak, tehát annak az országnak, amelyiktől átveszik a migránst, vagy pedig még itt operatív, illetve technikai segítség lehetősége is még fennáll. Na most már korábban is több tagország jelezte, hogy inkább fizetne a migránsok után sem, mint hogy átvegyék őket, és itt most a nagy kérdés majd az lesz a jövő, hogyha Magyarország úgy dönt, hogy inkább fizet a migránsok után, akkor is még fennáll-e majd ez a bizonyos 1 millió eurós büntetés. Ugye szöki szempontból kellene itt megvizsgálni az ügyet, és megmondom őszintén, hogy maga az uniós jog az nem a szakterületem. Ugyanakkor azért benne van alatban az, hogy az 1 millió eurós büntetés, ez még majd továbbra is azért folytatódni fog. De erre biztos választ, én azt gondolom, hogy inkább majd a következő 1-2 hétben fogunk majd tudni kapni.
Hát a legoptimálisabb megoldás mondjuk az lehetne, a Magyarország úgy válthatná ki azt, hogy ne kelljen migránsokat befogadni, hogy azt a büntetés tételéből, ami úgy látszik, hogy több tagállamot nem büntettek azért, amit Magyarországot mondjuk levennék a válláról. De hát ezt lehet, hogy még akár az új kormányzat el is tudja érni, hiszen azt szeretne, ezt is Orbán Anita mondta, hogyha ők nem bot lennének a küllők között, hanem küllő azon a bizonyos keréken. De hát valljuk be, hogy nem csak Olaszországban van a migrációból probléma, hanem ön is itt több országot említett. És akkor azért nézzük meg a közel-keleti helyzetet, hiszen az nem került nyugvó pontra. Na ez mennyire súlyosbíthatja a migrációt?
Na most a jelenlegi közel-keleti helyzet kapcsán két külön esetről kell beszélni. Egyrésztről arról, hogy a maga az iráni háború el tud-e indítani bármilyen mértékű, ugye el fog-e indítani bármilyen mértékű tömeges migrációs nyomást Európa irányába, és ezen belül is pedig és akkor itt jön be a másik eset is, hogy iráni állampolgárok fognak érkezni, vagy pedig Iránban tartózkodó zömében afgán állampolgárok fognak érkezni Európába. Egyelőre azért én meglehetősen optimista vagyok, bár remélem nem túlzottan optimista, de azért nem látni az, hogy tömegesen érkeznének Európába az iráni háború elől menekülők, legyenek iráni vagy pedig afgán állampolgárok. Ennek pedig az az oka, hogy ugye Törökország még 2016-ban megegyezett az Európai Unióval arról, hogy bizonyos kedvezményekért cserébe nem fogja átengedni a szíriai állampolgárokat, akik ugye a polgárháború elől menekültek át Törökországba. És hasonló időben felhúzott Törökország egy erős határkerítést az iráni határa is, és egyelőre úgy tűnik, hogy azért ez eléggé meggátolja maga a határzár is, illetve a szigorú török politika emberek millióit attól, hogy Iránból vagy akár Afganisztánból Európa felé induljanak.
Annak ellenére, hogy önbizakodó és pozitív tekintetben, azért úgy gondolom, hogy akár egy egész műsort ki tudnánk azzal tölteni, hogy a közel-kelet milyen folyamatokat, illetve az ott kialakult válság milyen folyamatokat fog elindítani, de hát ez majd egy következő adásnak lesz a témája. Nagyon szépen köszönöm Dóce Edit Krisztinának, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.